Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 84. Zsoltárunkat. A 84. Zsoltárunk első versét, a 84. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 254. énekünk első 5 versét énekeljük el. 254. dicséretünk első 5 versét. Az első vers így kezdődik: Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Mózes 5. könyvéből. Mózes 5. könyvének a 20. részéből olvassuk az írást. Mózes 5. könyvének 20. részéből az első verstől a 6. versig. Mikor hadba mégy ellenséged ellen, és látsz lovakat, szekereket, náladnál nagyobb számú népet, ne félj tőlük, mert veled van az Úr, a te Istened, aki felhozott téged Egyiptom földjéről. És mikor az ütközethez készültök, álljon elő a pap, és szóljon a népnek. És ezt mondja nekik, hallgasd meg, Izrael, ti ma készültök megütközni ellenségeitekkel. A szívetek meg ne lágyuljon, ne féljetek, és meg ne rettenjetek, és meg ne rémüljetek előttük. Mert az Úr, a ti Istenetek veletek megy, hogy harcoljon értetek a ti ellenségeitekkel, hogy megmentsen titeket. Az elöljárók pedig szóljanak a népnek, mondván, kicsoda az olyan férfi, aki új házat épített, de még fel nem avatta azt. Menjen el és térjen vissza az ő házába, hogy meg ne halljon a harcban, és más valaki avassa fel azt. Kicsoda az olyan férfi, aki szőlőt ültetett, és nem vette el annak hasznát. Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy meg ne halljon a harcban, és más valaki vegye el annak hasznát. És kicsoda olyan férfi, aki feleséget jegyzett magának, de még el nem vette. Menjen el, és térjen vissza a házába, hogy meg ne halljon a harcban, és más valaki vegye azt el. Még tovább is szóljanak az elöljárók a néphez, és mondják, kicsoda az olyan férfi, aki félénk és lágy szívű. Menjen el, és térjen vissza az ő házába, hogy az ő atyafiainak szíve úgy meg ne olvadjon, mint az ő szíve. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek megtartását. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük te néked, hogy létezel, ahogy kijelentetted magad a Bibliában. Köszönjük néked, hogy vagy, mint személyes, végső valóság. És köszönjük néked, hogy valóban szóltál magadról a Bibliában, és szóltál a világról, szóltál rólunk is. És adtad, hogy megismerhessünk téged és önmagunkat, és ezt a világot is. Köszönjük néked, hogy beavattál bennünket a bűnnek a titkába, de ugyanúgy beleavattál a megváltásnak a titkába is. Köszönjük néked, hogy nem kell elvesznünk örökké, hanem örök életünk lehet, mert elküldötted Jézust, te drága fiadat, hogy ő megváltunk, üdvözítőnk legyen. Köszönjük néked, Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél erre a földre, meghaltál a Golgota keresztjén, mert elvállaltad bűneinket és azok örök büntetését. Köszönjük, hogy nagy árat fizettél érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Dicsőítünk téged azért, mert legyőzted a halált, föltámadtál és élsz, és köszönjük, hogy ott vagy most az Atyaisten jobbján, mennybe menetel után. És köszönjük néked, hogy most is reánk tekintesz, és gondolsz reánk, és szólsz is hozzánk. Kérünk lelked által, elevenítsd meg számunkra a bibliai igéit, és add, hogy a régi szavak azok maiakká lehessenek, és az üzenetüket most és itt tudjuk magunkra alkalmazni és hasznosítani az életünkbe. Kérünk, hogy támasz bennünk igaz hitet a te szavad iránt, hogy bízzunk benned, és beteljék örömmel a mi szívünk, hiszen a te igét hallgatása és befogadása örömöt ad nekünk, nagy-nagy örömöt. És köszönjük, hogy kérhetjük, hogy támogass minket az engedelmesség lelkével is, hogy tudjuk követni, amit mondasz nekünk. Mert boldogok, akik hallják és megtartják és követik a te igéidet. És köszönjük néked, hogy így jutunk el oda, hogy igazán magasztal téged a szívünk, és dicsőítünk téged, ami életünknek az értelme. Kérünk téged arra, hogy segíts ezt az értelmet megtalálni, és éjjel és nappal, és ha magunk vagyunk, és ha mások közt vagyunk, segíts örömmel téged dicsőítő emberré lennünk. Itt a földön, és egyszer oda át is. Köszönjük te néked, Urunk, hogy megáldasz minket, és itt vagy közöttünk, drága igéd által, ma is. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső szakaszunkat.
Kedves testvérek, a KT-re való figyelmezésünkben a 10. parancsolathoz értünk, ami így hangzik. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Ehhez kapcsolódóan a KT három kérdést tesz fel, és hallgassuk meg erre adott válaszokat. Az első kérdés, mit tilt meg a 10. parancsolat? Azt, hogy soha még a legcsekélyebb kívánság vagy gondolat se támadjon fel szívünkben Istennek egy parancsolata ellen sem, hanem állandóan ügyeljünk minden bűnt, állandóan elnézést gyűlöljünk minden bűnt, és szeressük azt, ami Isten akaratával egyező. Következő kérdés. Megtarthatjuk-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Nem, még a legszentebb életű emberekben is, míg e földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. Miért hirdeti hát az Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Először azért, hogy bűnös természetünket egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot, a megigazulást. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segítségével is kérjük, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját.
Köszönjük szépen! Most pedig igehirdetésre készülődve énekeljük a 161. énekünk első versét. A 161. énekünk első verse így kezdődik. Siess keresztjén, lelki jót hallani. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a Bírák könyvéből olvassuk. A Bírák könyvének 7. részéből, az első verstől kezdve, a 7. versig. Felkele pedig jó reggel Jerubbaál, ez Gedeon, és az egész nép, mely vele volt, és táborba szállának a Harót kútjánál, és a midiáni tábora tőle északra volt, a Moré halomtól fogva a völgyben. És mondta az Úr Gedeonnak, több ez a nép, mely veled van, hogy sem kezedbe adhatná Midiánt. Izrael még dicsekednék velem szemben, mondván, az én kezem szerzett szabadulás nékem. Azért kiálts a nép füle hallatára, mondván, aki fél és rettek, térjen vissza, és menjen el a Gileát hegységéről. És visszatértek a nép közül 22 000, és csak 10 000 maradának ott. És mondta az Úr Gedeonnak, még ez a nép is sok. Vezesd őket le a vízhez, és ott megvizsgálom őket néked, és amelyikről azt mondom néked, ez menjen el veled, az menjen el veled. De bármelyikről azt mondom, ez ne menjen el veled, az ne is menjen. És levezette a népet a vízhez, és mondta az Úr Gedeonnak, Mindazokat, akik nyelvükkel nyalnak a vízből, mint ahogyan nyal az ebb, állítsd külön, valamint azokat is, akik térdeikre esnek, hogy igyanak. És lőn azoknak száma, akik kezükkel szájukhoz véve nyaldosták a vizet, 300 férfi. A nép többi része pedig mind térdre esve ivott. És mondta az Úr Gedeonnak, e 300 férfi által szabadítalak meg titeket, akik nyaldosták vala vizet, és adom Midiánt a kezedbe. A többi nép pedig menjen el, kiki a maga helyére. Kedves testvéreim, emlékezzünk, hogy az előző részben, a 6. rész 33. versében azt olvastuk, hogy egész Midián és Amálek és Napkelet fiai, vagyis ezek az arab törzsek összegyűltek, és összefogva átkeltek, és a hegységen, ami ott húzódik, és letáboroztak a Jezreel völgyének a torkolatában. Gedeon újra észlelte azt, hogy, és hát az egész nép, nem csak Gedeon, hanem az egész nép érzékelte, hogy újra egy hatalmas nomád sereg tört be a hazájukba, és készen állnak arra, hogy megint lerabolják őket, gabonájukat és jószágaikat elvigyék. Így történt már 7. éve. Gedeon azonban, ezt is láttuk az elmúlt vasárnap, az Úr lelke által megerősítve a tettek mezejére lépett, hadsereget toborzott a közvetlenül érintett törzsek tagjai közül, majd az összegyűlt 32 ezer embert egy kora reggel felvezette Harót forrásához, és ott tábort vertek. Mindjárt érezzük, hogy Gedeon egyáltalán nem volt könnyű helyzetben. Egyfelől nem volt hadvezér, hiszen egy egyszerű, hétköznapi ember volt. Másfelől óriási volt a túlerő, amelyik ellenük felvonult, harmadrészt pedig az ellenséges haderők teveháton felvonuló nomádok voltak, akik, ha menekülni akartak volna előlük, gyorsan elhagyhatták volna őket, ha meg összeütköznek velük, akkor meg a tevéikkel eltapossák a zsidók gyalogos seregét. Hát nem volt könnyű helyzetbe Gedeon, ami drága hadvezérünk, hogy most mit is csináljon, törhette is a fejét rendesen, de nem sokat törhette a fejét, mert hogy az Úr megszólította őt. És itt az első pont, amiről szeretnék beszélni, a főparancsnok. A főparancsnok megszólította őt. Az egész felszabadító hadjáratot Isten vezeti. Ő a népét felszabadító parancsnok. Izrael nem érdemli meg ezt a szabadítást, Isten azonban végtelenül hatalmas, erős, és végtelenül bölcs, és végtelenül szereti az övéit. És ebben a szabadító szolgálatban használja fel Gedeont. Olvastuk, hogy megkeresi, felbátorítja, amikor inog a hite, újra megerősít, aztán újra megerősíti, bajlódik vele, hogy alkalmas legyen az ő eszközeként való munkára, szolgálatra. És aztán utána, amikor összejön megint az ellenséges sereg, és rájuk tör, akkor az Úr az ő lelke által megint fölbátorítja őt, és bölcsé teszi a tettekre, mit csináljon, mit ne csináljon. Aztán olvassuk, hogy folyamatosan mellette áll az Úr az ő tanácsaival és az ő parancsaival. Itt, ha nézzük a mai szakaszunkat, itt is azt látjuk, hogy Isten mondja neki, hol ezt mondja, hol azt mondja, ezt csináld, Gedeon, azt csináld, most kiket küldj el, kiket itassál, hogy itassad, mint itassad, kimaradjon. Mindent az Úr végez. Ő a seregek istene, ugye? Így ez a neve a Bibliában, az egyik neve Istennek. A seregek istene, a hatalmas, bölcs és irgalmas szabadító. Csodálatos dolog, hogy az Úr ennek az egész seregnek a fővezére, a főparancsnoka, és olyan csodálatos látni, hogy vezeti az ő népének a had mozdulatait. Nem csúsznak ki a kezéből a dolgok, nem veszti el a dolgok fölött az ellenőrzést. És olyan jó arra gondolni, hogy ma is ilyen a mi Urunk Istenünk. Ő ma is hatalmas főparancsnok. főparancsnoka az egész világ mindenségnek. Irányít mindent, hogy mikor jöjjön a vihar, mikor ne jöjjön a vihar, mi pusztuljon, mi maradjon, minden a kezébe van. Kezébe vannak az emberek, az ellenségei, a mai midiániták, meg amálekiták, kezébe vannak az ő népének a tagjai, az ő hívő emberei, az újjászületett keresztjén emberek, kezébe vannak minden események, minden történelmi fordulatok, amiket csak el tudunk képzelni. Ő a hatalmas fővezér, főparancsnok. És olyan jó látni ebben a történetben is, hogy ő neki tervei vannak, amiket szépen végrehajt. Nincs semmi, ami az ő terveinél jobb terv lenne. És nincs semmi, ami az ő terveit meghiúsíthatná. Ő a legjobb terveket és a legcsodálatosabb módon hajtja végre. És semmi, senki nincs, aki azokat mind a mai napig és holnap és a világ végezetéig meg tudná akadályozni. Ő beavatta a maga terveibe Gedeont is, mint ahogy az Úr bennünket is beavat a maga terveibe, a világra vonatkozó terveibe is beavat bennünket. Hogy ő így tervezte és úgy tervezte, hogy elküldi Jézust, hogy legyen üdvözítője a bűnbe szakadt emberiségnek. Hogy aztán utána hívja az embereket ez a Jézushoz, hogy higgyenek ő benne, mint meghalt és feltámadott és megdicsőített Úrban, és kövessék őt. Így csatlakoznak együvé az Isten népének a tagjai, Jézus körül összegyűlve. Ezeknek megvan a maga feladata ebben a világban, hogy harcoljanak és hirdessék az evangéliumot szerte a világba, és hívják a többi embereket is Jézushoz, Jézus követésére. És csodálatos látni azt a tervet, hogy Isten ezt nem fogja mindig csinálni, hanem egyszer eljön a világnak a vége, amikor Krisztus vissza fog jönni, és magához veszi az ő népét. Az ellenségeit örök kárhozatra veti, és egy új eget és új földet alkot, melyben igazság lakozik. Az Úr ezeket a terveit, testvéreim, elmondta nekünk, itt van a Bibliában. És beavat minket, hogy mi is tudjuk, mint hogy Gedeon beavatta sokkal rövidebb távú terveibe. Gedeonnak is fontos volt, hogy tudja ezeket, nekünk is fontos, hogy tudjuk. Érezzük, testvéreim, hogy az Isten nem valami passzív parancsnok ennek a világnak. Ő egyáltalán nem visszahúzódik, nem úgy elszenvedi az eseményeket, amik történnek, hanem ő aktívan irányítja az eseményeket, kézbe tartja a dolgokat. Nem mondhatunk más, mint hogy minden esemény mögött ő rejtőzik. Ha visszagondolunk a Szentírásra, ott onnan tanuljuk meg ezt. Hiszen az, hogy Izrael annak idején Egyiptomba került, majd Egyiptomból kiszabadult, emögött is az Úr áll. Az, hogy Izrael népének egy országa lett, és ott le tudtak telepedni, és termeltek, és minden jó volt, és áldottak voltak, ez is az Úr cselekedete volt. Az is az Úr tette volt, hogy rájuk hozta ezeket a midiánitákat, mert istentelenekké lettek, és megtagadták őt a bálványok kedvéért. Az Isten közel volt hozzájuk, törődött velük, és kézbe tartotta az eseményeket. A főparancsnok, testvérek, kell lássuk ebben az egész történetben, hogy Isten a dolgokat a kezében tartó Isten. A Szent Háromság Isten nem valahol elbújt, aztán onnan nézi, hogy mit csinálnak itt az emberek, aztán nem, mert hát, és szomorú, hogy nem tud beavatkozni a dolgok menetébe, mert hát nincs hozzá se bölcsessége, se ereje, se szeretete. Ő nem ilyen Isten. Egy végtelenül hatalmas, végtelenül bölcs és végtelenül szeretetteljes Isten az ő népének főparancsnoka. Ő lesz ebben a történetben a népének a szabadítója, és ezt is el kell mondani. A főparancsnok a népét megszabadítja. Megszabadítja. Ugyanúgy, ahogy az Isten megszabadítja a bűnből, a sátánnak a fogságából, a kárhozatból is megszabadítja az ő népét, akiket az üdvösségre választott, azokat megszabadítja. Megkeresi őket Jézus Krisztus által, hirdeti nekik az evangéliumot, munkálkodik hatalmasan a szívükbe, hogy az övei legyenek, higgyenek Jézusba, és odaadják az életüket, és újat kezdjenek a Krisztussal. Az Úr megszabadít, és szabaddá teszi azokat, akiket az üdvösségre választott, és akiket megváltott a Krisztus által. És utána vezérli ezeket az embereket, irányítja, a közösséggé formálja őket, és vezérli az ő munkájukat, az ő szolgálatukat ebben a világban. Hatalmas az Úr, testvérek. És ő a népének a szabadítója ma is. A mi szabadítónk is. A te szabadítod, az enyém is. De hadd lépjek egy kicsit tovább, miután egy picit elgondolkoztunk az események fő irányítóján, a főparancsnok személyén. A főparancsnok akaratát is vegyük szemügyre másodszor. Hiszen azt olvassuk, hogy a főparancsnoknak volt egy világos akarata. Ezt mondja Gedeonnak, sok ez a nép, mely veled van, hogy sem kezébe adhatná Midiánt. Ezért kiálts így a nép füle hallatára, aki fél és retteg, térjen vissza és távozzon Gileát hegyéről. Furcsa parancs a főparancsnoktól. Hát így is ötszörös túlerőben van az ellenfél, hiszen a midiánita seregek ugye 150 ezer ember volt legalább. Ezek meg vannak 32 ezeren. És akkor most azt mondja a főparancsnok, hogy sok ez a 32 ezer ember nekem. Küld azt, aki fél. Nagyon váratlan, nagyon szokatlan parancs ez a főparancsnok részéről, és olyan Gedeon számára, hogy ellenmondásos volt ez az egész dolog, hiszen a józan paraszti észnek is ellenmond. Hát örüljünk, hogy ennyien is vagyunk, még ez is kevés. És akkor most ebből is talán haza fog menni valamennyi. Küldjem haza még azt, aki fél, meg aki remeg. Hát minden esetre Gedeon, mondom, nem volt könnyű helyzetben, minden esetre kihirdette, amit az Úr parancsolt. Aki fél és retteg, menjen haza. Egy isteni vicc van itt, elrejtve. Mert pont a legfélősebb, ugye Gedeon, ő volt a legfélősebb ember, ő mondta, hogy aki fél és retteg, az menjen haza. Lehet, hogy ő legszívesebben elsőként ment volna haza, de... Ráadásul mindez hol történik? Harod forrásánál, ami azt jelenti, hogy a remegés forrása. Tehát ez olyan, a félelem járja át ez egész szituációt, ugye? Fél Gedeon is félt egy kicsit, féltek az emberek, még a félelem forrása az volt a helynek is a neve, ahol voltak. Na a lényeg, hogy Gedeon kiirdeti, amit az Úr mondott neki, és mi az eredmény? A seregnek kétharmad része hazamegy. Na hát ez szerintem Gedeonnak az álmában nem fordult meg, hogy ez fog történni. Nem tudom, hogy mi villant át a fején egyébként, de hogy ez nem, az biztos. Talán gondolt, hogy néhányan majd elmenek, de hogy hirtelen 22 ezer ember a 32 ezerből hazamegy, ez 10 ezer ember maradt, hát ez derült égből villámcsapás, mint a tegnapi vihar, ugye. Az is így jött. Érdemes azért ezzel a 22 ezer emberrel kapcsolatban felvillantani a zsidó hadviselés törvényét. Ugye itt az 5 Mózes 20-ból ezt olvastam föl először. Több érdekes dolog van ott, de ott volt ez is, mint egy előírás előttük, hogy ha harcba mennek az ellenségeik ellen, és ez nem lelki harc volt, hanem fizikális háború, akkor ebben a háborúban, ebben a csatában nem szabad részt venni annak, aki nem bízik az Úr jelenlétében, és aki éppen ezért fél, és remeg. Mindenki tudja, hogy ma már mindenki tudja, már régen is tudták, mondjuk, mert nem voltak bolond emberek, a hadvezérek, de tudták, hogy a lelki erő mennyire fontos egy háború esetén. Nem annyira a létszám, nem is annyira talán a fegyverek, de talán a legfontosabb ez az emberi tényező, hogy mekkora az eltökéltség, mekkora a harci szellem, a harci lelkesültség, a bátorság a katonákban, ez a legfontosabb dolog. Mindnyáján ismerjük akár a mi erdélyi hőseinket, akik annak idején itt feltartóztatták az orosz csapatokat. Kányádi énekelte meg őket. Vagy ismerjük a termopülei szorosnak a hőseit, a spártai 300 katonát, akik egy hatalmas seregnek álltak ellene. Ismerte Dobó István ezt a törvényt, ugye? Azt mondta, hogy most még mielőtt a törökök bezárják a vár körül a kört, előtte el lehet menni annak, aki fél. Mert inkább legyen a várba kevesebb oroszlán, mint sok nyúl. Hát így volt a zsidóknál is, ősi törvény. És azt gondolom, testvérek, hogy ma Isten népének azért ebből lehet tanulnia, mert ma nekünk nem kell fizikálisan háborút vívni senki ellen. De szellemi háborút kell vívnunk, lelki háborút kell vívnunk. Hiszen, ahogy beszéltünk itt áldozó csütörtökön, mennybe menetel ünnepén is róla, azért a világ fejedelme föllázott az Úr ellen, és gyűjti a maga seregeit, és sötét seregek vonulnak Isten népe, Isten üzenete, Isten igéje ellen, és egy hatalmas szellemi háború folyik ebben a világban. Nem jobb és baloldal között folyik ez, hanem az Isten és az ő népe és az ő igéje és az annak az ellenségei között folyik a háború, testvéreim. És ebben a háborúban, ebben nem mindegy, hogy mi hogy veszünk részt. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen harcosok vagyunk. Lehetünk nagyon is olyan emberek, akik félünk, mert nem bízunk eléggé az Úrban, és ha félünk, akkor mindenkivel megalkuszunk. Minden, az egész világgal meg tudunk alkudni. Voltak a kommunista időkben, akik megalkudtak a kommunista párt állammal. És most pedig vannak ugyanazok, akik megalkusznak a posztmodern kultúrával. És lepaktálnak vele, és átveszik az ő stílusukat, az ő mondani valójukat, az ő programjukat, az ő módszereiket. A gyülekezeteket is menedzser módszerek szerint kell építeni, ha nem tudnátok. Nem az igével. Nem az a lényeg, hogy az ige mit mond nekünk, és azt szabja meg a működésünket, hanem mit mondanak az emberek. Az ő véleményüket kell megkérdezni, mert azt szabja meg a mi működésünket. És mik az ő igényeik, és azt kell nekünk kiszolgálni. Nem az a lényeg, hogy mit mond Isten, és az ő igényeit szolgáljuk ki. Megalkuszunk, testvérek, a világgal. Megalkuszunk, a saját életünkbe is meg tudunk alkudni. És átveszünk olyan dolgokat, amik hitetlen embereknél jellemzőek, hogy a pénzt istenítik, az anyagiakat istenítik, egymást istenítik, önmagukat istenítik, mi is ugyanolyanokká kezdünk válni. Az ő értékrendjük szerint kezdünk el gondolkozni és élni. Megalkuszunk a világgal, pedig nekünk egy frontot kellene képezni a világgal szemben. És az Istenre figyelve, az Úrra figyelve, ami győztes Krisztusunkra figyelve, az ő igéjére figyelve kellene ott állnunk. És elvi kérdésekbe, gyakorlati kérdésekbe, az életvitelünk, a magatartásunk kérdéseibe, a hitünk kérdéseibe, a tanítás kérdéseibe is képviselni kellene azt, amit az ige mond, amit egyébként a mi drága reformátor atyáink olyan világosan egyébként ki is fejtettek. Képviselni ezeket, és akkor lenne valami hatásunk lehet a világra. Mert így, hogy belesimulunk, meg odaállunk mellé, meg elszürkülünk mellettük, meg beléjük szürkülünk, meg közéjük keveredünk, ennek így semmi teteje nincs. Na, hát sajnos bennünket is megkísért az, hogy hát nem vállaljuk mi ezt a lelki harcot. Se otthon, se a munkahelyen, se az egyházba, se a gyülekezetbe. Úgy, mert nem bízunk az Úrba igazán, testvérek. Ezért van bennünk ez a gyávaság, ez a megalkuvó készség. De hát nincs olyan, hogy valaki hívő és tényleg nem mer síkra szállni az Úrért, hogy egyszer csak inába száll a bátorsága. Hogy eljut egy darabig, de ott elfogy a szufla, de persze, hogy előfordulhat. Persze, hogy előfordulhat. Nem merünk kiállni az Úr mellett. Előfordulhat, persze, hogy előfordulhat. De hát vizsgáljuk is meg, mondjuk, hogy nem fordult-e elő. Egyébként ez olyan dolog, amivel naponta szembesülnöm és szembesülnünk kell, hogy nem fordult-e elő velünk. Hogy az Úrnál és az ő igéjénél, az evangéliumnál, Krisztusnál nem lett-e fontosabb a számunkra valami más. Előfordulhat velünk, testvérek. Ő az első még mindig. Őt szeretem a legjobban. Őhozzá ragaszkodok a legjobban. Vagy már nem ő az első. Ilyenkor, testvérek, ha nem ő az első, akkor, és a hívő ott áll egy szituációban, és ott ki kellene állni az Úr mellett, és vállalnia kellene az Urat, akkor arra gondol hirtelen a fejbe, hogy de mi lesz, hogyha én ezt most itt elmondom, mit fog szólni a főnököm, lehet, hogy ki fog rúgni a munkából. Ha én ezt most itt elmondom, akkor lehet, hogy elveszítem a keresetemet, miből fog megélni a család, akkor nem tudom fönntartani az autómat, nem tudom megvenni a következő villát, mit tudom én, nem tudom, mi történik, de valami, és akkor hirtelen lelohad az embernek a lelkesedése, és mindjárt összemegy, és visszahúzódik. Hát azért ez túl sok lenne ez az ár. Nem vagyok hajlandó megfizetni az árát annak a Krisztus követésnek, az igének való engedelmesség. Nem, inkább akkor vegyük vissza a dolgot. És fél lángra teszem magam, takaréklángra teszem magam. Nem szólok semmit, hadd menjenek a dolgok. Én nem vállalom az Urat. 32 000-ből maradt 10 000 ember. Na, térjünk vissza Gedeonhoz. Még föl se ócsúdott első döbbenetéből, mikor a főparancsnok a következő parancsot kiadja neki. Még ez a nép is sok. Még ez a 10 000 is sok. És a főparancsnok tovább folytatja a sereg leépítését. Létszámleépítés, ugye isteni módra. Létszámleépítés. Túl sok. Menjetek le a forráshoz, a harót forráshoz, azt ne úgy képzeljük, hogy csordogál valami kis vizecske valami sziklából, hanem az egy, hát csordogál, ott bugyog a víz föl, és van egy kisebb tó. Ott körülötte le lehetett ülni, nyalni a vizet, vagy merni a vizet. Egy ilyen kisebb tavacskát képzeljétek, ami állandóan tápláltatott. És ott Isten megmondja, hogy mi történik. Aki így és így iszik, az megmaradhat veled, a többit meg te küld haza. Elég nehéz kitalálni, hogy ki hogy ivott, meg hogy nem ivott, de nem is ez a lényeg egyébként, hogy ki hogy ivott, meg hogy nem ivott. Némely magyarázók itt elmerülnek ebbe, hogy akkor most hogy ittak, és akik úgy ittak, azok miért nem úgy ittak, meg miért úgy ittak, meg miért nem máshogy, meg mire gondoltak közben, meg mire nem gondoltak, mi hagyjuk ezt az okoskodást. Azt hiszem, testvérek, hogy Isten annyit akart elérni, hogy maradjon 300 ember. Ez volt az Istennek a célja. Maradjon 300 ember. Az eredeti sereg 0,9%-a. Ennyi marad. Ennyi elég lesz. Hát Gedeon elküldi a 9700 embert is, mert olyan jó, engedelmes alvezére volt Istennek, hogy elküldte ezeket is. Mindenkit elbocsátott a sátraihoz, a 300-at megtartotta. Úgy ezen is elgondolkoztam, testvérek. Mert szerintünk ugye nem elég egy 150 000 létszámú sereg ellenében 10 000. De hogy 300 nem elég, az meg az hót biztos. Tehát 300-zal, 150 000-emmel szembe az nem fog menni. Egyszerűen mi benne vagyunk így a számoknak a bűvöletébe. Figyeljétek meg. A számok bűvöletébe. Nekünk a nagy számok imponálnak, a sokaság. Hány százan vannak? Hány ezren vannak? Ahol sokan vannak, ott van az igazság. Oda kell menni. Ott van az élet, ahol sokan vannak. Máshol meg nincs semmi. Benne élünk a számoknak a bűve. Sok lelkésztársam is ebbe a bűvöletbe él. Én igyekszem elkerülni. Az a célom, hogy meg a gyülekezetem legyen. Meg a gyülekezet. Így nevezik. Az a hatalmas nagy gyülekezet. Nekem nem elég ez a 120, aki itt ül. Na, 1000. Rúgjuk ki a házódalát. 10 000 ember kell, hogy legyen. Minél nagyobb gyülekezet. Milyen módszerrel megy? Hát menedzsment módszerekkel. Nem baj. A lényeg, hogy ennyien legyünk, mert ha minél többen vagyunk, annál nagyobb hatást tudunk elérni a világba. Annál nagyobb a nyomatéka van a szavunknak. Minél többen vagyunk, annál jobb. Jöjjön mindenki, fogjon össze mindenki. Mindegy, hogy mit mond a katolikus, az evangélikus, a református, a Jehova tanúja, a mormon, mindenki jöjjön, aztán fogjunk össze, gyerekek. Mert minél többen vagyunk, annál hatásosabb lesz. Ja, 300 elég lesz, azt mondja Isten. Még ez is sok. Igazából, ha belegondolunk, Isten egymaga is meg tudná oldani a kérdést. Egyszer úgy megértem Jézust, egyszer járt az útján, és mögötte egy nagy sokaság. És aztán megfordul, és azt mondja nekik, hogy aki utánam akar jönni, az vegye föl a keresztjét minden nap, és kövessen engem. És mondott egy olyat, hogy az aztán tömegoszlató beszéd volt. Mert nem érdekelte Jézus, testvérek, a tömeg, amelyiknek nagy része csak így vagy úgy, ezért vagy azért ment utána. De igazán ő benne nem hitt, és nem volt a szíve az övé. Tömegoszlató, ott is hagyták, még Jézus a tanítványait is provokálja, ti is el akartok menni? A 12. És akkor mondja Péter, hogy kihez mehetnénk? Mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az élő Istennek a fia. Mi tudjuk, hogy ki vagy. Mi nem tudunk máshoz menni. Na, ezek maradhattak. De az a nagy tömeg, minek? Azt mondja a Zakariás profétánál az Úr, hogy nem erővel és nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Hát Jézus is így járt, és nekünk meg kell tanulni, testvérek, hogy ha mi az Úrral vagyunk, akkor, így mondta valaki, akkor már a többségben vagyunk. Tehát mindegy, hogy hányan vannak ellenünk. Ha 120-an vagyunk, vagy 30-an vagyunk, mindegy. A lényeg, hogy velünk legyen az Úr, mert ha ő velünk van, a győzelem biztos. A szellemi győzelem biztos. A lelki győzelem biztos. Nekem nem kell a számok, a sokaság a bűvöletében élni, hanem az Úr bűvöletében kell élnünk. Az Úr elég hatalmas, elég erős. És ő által a győzelemre jutunk, testvérek. Még akkor is, hogyha olyan ingó-bingó hitűek vagyunk, mint ez a szegény kis Gedeon volt. Mert ő aztán nem volt olyan nagyon erős hívő. Állandóan úgy kellett az Úrnak őt pofozgatnia, hogy hitbe maradjon és hitbe járjon. De hát így is ő volt a győztes, mert az Úr ott volt mellette. Igen, testvérek, egy kevés kovász elég, egy mustármag elég az Úrnak, csak álljon az bizalommal az Úr rendelkezésére. Ő majd csodákat tesz, hogy megdicsőítse önmagát. No, láttuk a főparancsnokot, láttuk az ő furcsa parancsait, és harmadszor, testvérek, gondolkozzunk a főparancsnoknak az indítékán, hogy ugyanis miért mondta ő ezt, hogy sok ez a 32 000 ember, meg még az a 10 000 ember is, elég lesz ez a 300. Miért mondta? Kiderült, testvérek, miután Isten beavatja Gedeont ebbe a titokba. Őt az indítja erre a furcsa tevékenységre, hogy meg akarja magát dicsőíteni. Isten meg akarja a nevét dicsőíteni, föl akarja magasztalni a népe előtt önmagát, be akarja mutatni nekik a hatalmát, a kegyelmét, a bölcsességét. Akarja, hogy a népe lássa őt, és imádja őt. Isten nem a harcosait akarja nagyját tenni, nem Gedeont, és nem a 300-at. A görögök nagyját tették a 300 pártait. A világ nagyját teheti a 300 pártait, de Isten nem a 300 pártait teszi nagyjá, illetve 300 zsidót, hanem önmagát teszi nagyjá. Mindig önmagát dicsőíti meg, testvérek. Gondolunk, hogy miért gondol Isten így önmagára, hogy meg kell dicsőíteni a nevét. Azért, testvérek, mert egyedül az ő neve méltó arra, hogy azt ő megdicsőítse. Egyedül az Úr az a tökéletes valaki, aki méltó arra, hogy önmagát a központba állítsa, és azt mondja, vegyetek észre, és lássatok meg engem. Isten, ha magára néz, testvérek, és magára néz, tekint, gondol, akkor kit lát? Egy abszolút lényt, akiben abszolút szeretet, abszolút szentség, abszolút igazság, abszolút hatalom. Nem tudjuk leírni ezt. Minden tökéletességnek a foglalata az Isten. Egyedül ő méltó arra, hogy magát a középpontba állítsa. Én nem vagyok méltó erre, ti se vagytok méltók, egyikőtök sem, mert tele vagyunk bűnnel, nyomorúsággal, istentelenséggel, hitetlenséggel. Mi nem vagyunk méltók arra, hogy az életünknek a középpontjába, vagy a családunk életének a középpontjába toljuk magunkat az Isten helyére. Az Isten méltó arra, hogy mindenek középpontjába állítsa magát a szívünk, a családunk, a gyülekezetünk, az egész népünk, vagy a világ középpontjába. Mert ő abszolút tökéletesség. Csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten így megdicsőíti magát, meg akarja dicsőíteni magát, és ezzel meg akar fosztani bennünket a dicsőségtől. Mert mihest észreveszünk az ő fenségét, és meghódolunk előtte, testvérek. Figyeljétek meg, ha meghódolunk az Úr előtt, és meghajlunk az ő dicsősége előtt, gőgünket, büszkeségünket megtagadva, azonnal boldog emberekké leszünk. Ez a boldogságnak a titka. Az igazi örömnek a titka, testvérek, hogy én meghajoljak az Úr előtt. Ő azért dicsőíti meg magát, mert méltó erre, de azért is, hogy bennünket rábírjon az ő előtte való meghajlást, az ő imádására, az ő előtte való hódolása, hogy így boldoggá legyünk. És boldog emberként és örömteli emberként kezdjük el őt dicsőíteni, amire teremtett bennünket. Beszéltünk már többször erről. De Isten arra teremtett, hogy dicsőítsük őt, nem kényszeredette, nem azért, mert azt mondta, tiszteletes úr, meg a református szokás, azért, mert látjuk az Urat a maga fenségébe. Aki hozzánk irgalmas, aki hatalmas velünk, aki szeret bennünket, aki körülvesz a bölcsességével, aki mindennél szebb, aki mindenkinél dicsőségesebb. Ha mi őt elkezdjük látni lelki szemeinkkel az ígéből, és elkezdünk örülni benne, akkor elkezdjük örömmel dicsőíteni. Olyan ez, mint amit mondtam, hogy iszunk egy jó bort, elkezdjük rögtön dicsérni. Milyen jó ez a bor. Ha látjuk Istent, hogy milyen dicsőséges, rögtön elkezdjük dicsérni. Örömmel kezdjük dicsérni. Isten meg akarja dicsőíteni magát, és ezzel a legjobbat teszi magának is, de nekünk is a legjobbat teszi. És ő nem akarja, hogy a népe az ő dicsőségét elrabolja tőle. Hát testvérek, megdöbbentő dolog azért ez, hogy Isten mennyire jól ismeri az ő népét. Ő nagyon jól tudja, hogy ha ez a nép most 32 000 ember győzni fog az én vezetésemmel, utána mit fognak csinálni? Magukat fogják dicsérni. Milyen hősök vagyunk, gyerekek. Hát 32 000 megfutamítottuk, de jó gyerekek vagyunk. Hősök vagyunk, bátrak vagyunk. Ide néz világ. Isten tudja, hogy ezt csinálna a népe. Megfosztanák őt a dicsőségtől. Ezért Isten oda fogyasztja el azt a népet, amikor már nem lesz nekik okuk arra, hogy ezt mondják, hogy a mi kezünk szerezte nekünk ezt a szabadulást. Amikor be kell, hogy lássák, hogy ezt az Úr adta. Punktum. Áldott legyen az ő neve. Dicsérjük őt. Hagyj szemétbe az aserákkal, a baálokkal. Hamis istenekkel. Ő a mi Urunk egyedül. Lesz, ami lesz. Föltesszük rá az életünket. Hát, Isten azért dicsőíti meg magát előttünk is, testvérek, hogy ne dicsőítsük magunkat, hanem megtanuljuk őt dicsőíteni, őt a középpont állítani. Figyeljétek meg, nem megy könnyen ez nekünk. Nagyon, nagyon nem megy könnyen, mert olyan büszkék vagyunk, hogy félelmetes. Büszkékedünk mindennel, ami nekünk van. Most ez van, most az van. Ha most végül már nincs semmi, csak az unokám, az a világ csoda, az a csodája. Nem. Azzal büszkékedünk. Aztán nem tudom, mivel büszkékedünk. Mikor jut eszünk, hogy az Úrra mutassunk? Mikor? Ezerszer inkább dicsekszünk magunkkal, a teljesítményeinkkel, a papírjainkkal, a nem tudom mivel, az elismeréseinkkel, a kitüntetéseinkkel, a családtagjainkkal, a feleségemmel, a férjemmel, a nem tudom én kivel, a házunkkal, a nem tudom, ezzel tele vagyunk állandóan. Ha a másik mond valamit, rögtön rátronfolok, de nekem, mert azt nem bírom elviselni, hogy ő is azzal dicsekszik, jövök én. Az Isten az egészet át akarja húzni, testvérek. Azt mondja, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, és az Úrban dicsekedjék. Ő rámutassunk. Hova kell bennünket kényszeríteni az Úrnak, testvérek? Hogyan kell bennünket megaláznia ahhoz, hogy végre elismerjük, hogy nem illet minket a dicsőség? Soli Deo Gloria. Soli. Egyedül Istené a dicsőség, hogy mondták a kálvinék. Annyira Isteni a dicsőség, Calvinná tartunk. Azt mondja, temessetek el, de a síromra ne írjátok rá, hogy én vagyok. Ne tudja senki, jeltelen sírba temessetek. Nem is tudjuk, hogy hol van Calvin eltemetve. Nem az enyém a dicsőség. Még oda járnának az emberek, az koszorúkat tennének, meg ünnepségeket terveznének, meg bevinnék a csontjaimat a genfi templomba, aztán kiállítanák mauzóleumba. Én ezt nem akarom. Ne tudja senki, hogy hol vagyok. Ide kellene, testvérek, eljutnunk, és Isten ide terelget minket, betegséggel is, ha kell, de áldásokkal is, sokszor jóval, rosszal, ide terelget, hogy lássuk már meg őt, aki megdicsőíti magát, akinek ez a végcélja, és aki előtt meghajolhatunk, és akit mi is dicsőíthetünk, és örömre derül a szívünk, fölszabadulunk, és megújul a mi életünk egészen. Dicsekedjünk az Úrban, testvérek. Nos, hát előttünk van a főparancsnok, majd innen folytatjuk jövő vasárnap a gondolkozásunk, illetve nem, jövő vasárnap nem, mert jövő vasárnap pünkös lesz, majd utána innen folytatjuk Gedeon történetét. Ma vigyük magunkkal a főparancsnokot, az Urat a mi szívünkbe, lássuk azt, hogy milyen furcsa parancsokat adott ki, és lássuk azt, hogy miért adta ki azokat a furcsa parancsokat, mi volt az indítéka erre. Tanúságokat forgassuk a szívünkbe, és az Úr áldjon meg bennünket. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy tanítasz minket az ígéből, és köszönjük te néked, hogy előttünk állsz, mint ennek a mindenségnek, és benne egyéni életünknek is, gyülekezetünknek is, családjainknak a főparancsnoka. Hadd hódoljunk meg előtted, Urunk, akinél hatalmasabb, akinél bölcsebb, akinél szeretetteljesebb személy nincs ebben a mindenségben. Te magad vagy a szépség, a dicsőség, a csoda. És köszönjük, hogy téged imádhatunk most is. Segíts, hogyha kimegyünk innen, akkor kint is te, veled legyen tele a szívünk és a szánk is. Hiszen ahol a szívünk, ahol a kincsünk, ott lesz a szánk is, a beszédünk is. Hadd mutassunk te reád, Úrunk, mindenhol, miközben hálát adunk minden dolgainkért, amiket tőled kaptunk. Akár a házastársunkért, otthonunkért, anyagi javainkért, családtagjainkért, unokákért. De azért mégis hadd legyen tele veled a szívünk és a szánk, hiszen te vagy a legcsodálatosabb, a páratlan, az örökké való kincs. Kérünk, segíts téged dicsőíteni, aki megdicsőíted magad ebben a mindenségben. Köszönjük, hogy odafut ki az egész mindenség, hogy végül a te dicsőséget fog ragyogni. A te dicsőséged ragyogott a teremtésben, Izrael megszabadulásában, az egyház létrejövetelében, a keresztben, az üres sírban, az egyházad népének a szolgálatában, a vértanúik mágiáin és keresztjein. Köszönjük néked, hogy mindent a te dicsőségedért csinálsz, az utolsó ítéletet is azért fogod végrehajtani, és a világot is azért fogod újjáteremteni, mert mindenekben megdicsőíted önmagadat. Te vagy az egyedüli, aki erre méltó, és te vagy az egyedüli, aki arra méltó, hogy minket megfosz minden dicsőségünktől, és a te imádóiddá tegyél bennünket. Kérünk, segíts, hogy teljes szívvel hódoljunk előtted, dicsőséges főparancsnokunk. Bátorítsd meg a szívünket, hogy egészen bátrak legyünk a saját életünkbe vívott harcainkba, a bűnök ellen, a kísértések ellen vívott harcunkba. Hadd álljunk ott mindig melletted, segíts kiállni az igéd igazsága mellett, az evangélium mellett. Segíts kiállnunk a te törvényeid mellett, a tökéletes törvények, az örökké való törvények mellett, amit senki nem változtathat. Kérünk, segíts és adj bátorságot, hogy hű harcosaid lehessünk, akik gyermeki szívvel bízunk benned, és követjük ellenvetés nélkül főparancsnokunk szavait. Köszönjük te néked, hogy ez a boldogságunknak, ez az áldott életünknek a titka. Kérünk téged, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat, kérünk a betegeinkért, a szenvedő testvéreinkért, hogy gyógyítgasd őket. Kérünk téged a gyászolókért, hogy vigasztald őket, és erősítsd meg őket, hogy benned bízó emberek lehessenek. Kérünk téged a gyerekeinkért, hogy áld meg a szívüket, hogy kiskorukba hozzád forduljanak. Kérünk téged egész nemzetünkért, hogy fordítsd minél több honfitársunk szívét magadhoz, hogy benned találják meg a boldogságukat és az örök életüket. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket meghallgatod, drága nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Légy bátor és erős. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy szomorú szívvel emlékezünk egyik halottunkra, Pálfi Gábor református atyánk fiára, aki 83 esztendős korába távozott családja köréből. Május 3-án 11 órakor volt temetése az újszegedi temetőben. Búcsúzik tőle a lánya, a fia és a család minden kedves tagja. Isten vigasztalását kívánjuk mindnyájuknak. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló hét alkalmait. Hétfőn nyugdíjas délután lesz. Füzesiné Jutka néni szeretettel, Füzesi Judit doktornő szeretettel vár mindenkit délután. 2:30-kor. Tehát ez hétfő délután lesz. Ugyanakkor hétfőn már nem tartunk hivatalosan ifjúsági órát, kedden nem lesz bibliaóránk, ugyanis csütörtökön, pénteken és szombaton lesz bűnbánati előkészítő alkalom. Tehát csütörtök, péntek, szombaton bűnbánati előkészítő alkalom lesz esténként 6 órakor. Ránk következő vasárnap Pünkösd vasárnapja, illetve Pünkösd hétfő lesz arra következően. Mind a két napon lesz Isten tiszteletünk 9 órától, úrvacsoroztással egybekötve. Református egység napján, Pünkösd hétfőn, május 20-án, 15 órakor a Kisteleki Múzeum kertbe megyünk ki. Közösségben Istennel és egymással, ez lesz a címe az együttlétünknek. A református fiataljainknak a színi előadása történik meg, az énekkarunk fog énekelni. A gyerekeknek lesz egy kis játék, a beszélgetésre, ismerkedésre alkalmat ad a szeretett vendégség. Aki szeretne kijönni, a szeretettel látjuk, tehát ez Pünkösd másnapján, hétfőn délután 15 órakor a Kisteleki Múzeum kertbe. Ha valaki szeretne kijönni, de nincs autója, vagy valami, akkor szóljon nekem, és próbálom úgy szervezni a dolgokat, hogy autóhoz jusson, hogy autóval ki is tudjon jönni, meg vissza is tudjon jönni. Az Úr legyen testvéreim életének és gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró énekünket énekeljük, de most, mikor keresgéltitek az énekes könyvből, akkor hadd mondjam el, hogy egy új orgonánk van, amit dr. Gellén János tanár úrtól vettünk, ő használta nyugdíjas éveiben, úgy döntött, hogy megtanul orgonálni, és egy pár éve vette ezt az orgonát, és most tudott egy újat venni, egy nagyobbat, és ezt pedig úgy gondolta, hogy eladja, és jutányos áron alkalmi vételként megvettük tőle, mert sokkal jobb a hangja, és egyáltalán korszerűbb minőséget képvisel, mint az előző szerkentjünk, ami a maga idején nagyon jó volt, de hát most már egy elektronikai szemétnek lehetne leginkább sajnos minősíteni, mert annyira eljárt fölötte az idő. Lepihentettük őt ott jobb oldalon, és biztos reméljük, hogy meg lesz annak is a helye valahol valakinél, de most itt van ez az új szerkezet, egy holland gyártmányú Content orgona, majdnem új, úgyhogy használjuk és igyekszünk megszokni. Azért mutogattam itt közben, mert próbáljuk a hangját, hogy ez hogy szól, mint szól. Köszönjük szépen, itt van tanár úr is, akitől vettük, eljött, meghívtuk, a honvédtéri gyülekezetnek a tagja, és eljött közénk ma. Köszönjük és Isten áldását kívánjuk a további életedre, szolgálatotokra, családotokra, és az új hangszerre is, amihez hozzájutottál. Testvéreim, akkor a záró énekünket énekeljük, a 272. énekünket. 272. A 272. énekünknek első két versét énekeljük el. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Első és második verset énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség!